Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Game On, a Rádió Café Gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Itt vannak velem állandó műsorvezető társaim, Bény László.
Sziasztok.
Illetve Gáspár József.
Sziasztok.
Érdekes témát próbáltunk itt a második műsorra elővenni, egy olyat, ami nem ilyen nagyon mély tekine, hogy itt elijesszünk bárkit, hogy nem tudom, bitekről, egyébként később se fogunk bitekről, meg videokártyákról beszélgetni, csak ha nagyon-nagyon-nagyon muszáj lesz, de remélem nem. A filmipar és a játékipar kapcsolata lesz a mai műsorunknak a témája. És hát itt agyaltunk egyébként, hogy hogy ugorjunk ennek neki, mert nem teljesen egyértelmű, kapásból szerintem egy 6 dolgot itt felsoroltatok nekem, hogy ki hogy menne neki ennek a történetnek. És hát nehéz is választani. Szerintem ott érdemes kezdeni, de ezt most így magam eldöntöttem közben, srácok, úgyhogy bocs, hogy a technikai oldal. Hogyan fonódott össze, ugye két óriási nagy szórakoztatóipari termékről beszélünk, a filmek, sorozatok, ugye, hát mondtam, hogy virágkorukat érik, és ebben szintén a technikának egyébként jelentősége van, nem csak a gyártás technológiának, hanem hogy hogyan jut el ez a fogyasztóhoz, ugye streaming platformok, Netflix, HBO Go, Disney, és lehetne még sorolni. És közben ugye a játékipar is, mint azt az előző műsorban megbeszéltük, egy óriási, hát ilyen több százezer, milliárd, billiárd dolláros piacán nőtte ki magát. És itt a technikai rész az találkozott egy ponton, és igazából ez a két dolog segítette egymást, ez a két piac, ez a két iparág segítette egymást.
Valószínűleg egyébként a kreativitás az, ami összekapcsolta. Tehát nagyon sokan, akik dolgoztak a filmes iparba, azok látták a lehetőséget a játékokba, hogy ami a filmes iparban limitáció, mondjuk egy kaszkadőr, vagy emberi mozgás, vagy bármilyen történeti szál, az a játékos világban egy elfogadott dolog lehet. Ott el lehet menni a skifivel, el lehet menni a horror irányába sokkal jobban, és a megvalósítás igazából attól függ, hogy milyen jó grafikusod van. Nem az, hogy milyen jó maszkmester, vagy mennyibe kerül, vagy hogy süt a nap, vagy stb. És ezért közelebb hozta azt, hogy a filmes ipar jobban belelátottabb, hogy készül egy játék, jobban látta annak a hatásait, jobban látta azt, hogy az működik, az tényleg, rákapnak az emberek, ez a játék sikeres lett, és elkezdtek szép lassan átvenni dolgokat ide-oda. Nyilván a játékok a narratívát szerintem a filmektől, meg ugye a könyvekből tanulták első körben, hiszen nem tudtak még máshonnan táplálkozni. Aztán, ahogy a világ szabadsága ugye ott megjelent, és az emberek rájöttek arra, hogy egyre jobbak lettek az alkotóeszközök, egyre többen próbáltak meg több dolgot, és több zsanra bejött, úgy rájöttek arra, hogy azért ezek működtetnek a filmben, és elkezdték visszaépíteni, és ezzel együtt ugye a filmes lehetőségek, gondolok itt a CGI-ra, ugye, az animációkra, amik megjelentek a filmekben, amik jelentős terhet vettek le a különböző sci-fi megjelenítésekről, amire mondjuk anno George Lucas mennyit idézőjelbe szenvedett és újított a Star Wars kapcsán, az manapság már egy számítógéppel szinte mind megoldható, és lehet, hogy jobban megoldható. És ez a szemünk látára hirtelen összefort, és kezdett kéz a kézben menni előre.
Igen, én is erre gondoltam egyébként, hogy mondjuk az 1970-es években még egy sci-fi forgatása, egy film forgatása, az úgy nézett ki, hogy ott ilyen makettes mesterek gyártották az egyméteres űrhajókat, amit három másik mester úgy fényezett, meg helyezgetett, hogy aztán azt egy kameráról fölvegye valaki, és az egész úgy tűnjön, mintha tényleg az űrben lennénk. Ehhez képest ugye elindult itt a játékipari forradalom is, és ott meg teljesen alap lett, hát mert játékot hogy csinálsz, ha nem számítógépen, tehát hogy ott voltak egyébként, ez már meg egy másik műsor, hát voltak báb meg ilyen gyurma játékok, ahol, melyik volt az? Volt ebből egy?
A Neverhood volt a gyurma játék, ami tényleg ugyanúgy csinálták, mint a gyurma filmeket, ugye a Nightmare Before Christmas volt az angol címe, a karácsonyi idéznyomás volt magyarul, azt hiszem, hogy a karakternek a mozgása, akit ugye kontrollerrel vagy billentyűzettel te irányítottál, az valójában úgy készült el, hogy beállították azt a figurát így 30-40 különböző fázisban, ahogy lépkedett, és aztán ezt lefotózták, és a játékba tették. Tehát voltak ilyen érdekes mellékszálak.
Igen, de ugye az alap az nem ez volt, bár az akkor nagyon nagyot szólt, de nyilván egy picit a kuriózom jellege miatt is, de ugye hát nyilván számítógépes játékot számítógépen csinálsz, ott kialakult egy csomó technológia, tehát amit az egészből én le akarok vonni, hogy szerintem a CGI-nak, ugye a számítógéppel által a filmiparnak generált dolgokat, azt a játékipar is biztos, hogy előmozdította.
Biztosan, és egyrészt rengeteg olyan szakember volt, aki aztán a nagyobb fizetés, vagy a nagyobb elismertség, vagy a jobb munkakörülmények miatt a játékvilágból átnyergelt a filmes környezetbe. Rengeteg ilyen sztori van. A 80-as évektől ez teljesen megszokott volt, hogy aki ilyennel foglalkozik, az annak egy teljesen normális karrier volt, hogy a játékiparban indul, ott kitanulja az alapokat, a különböző renderelő szoftvereket, és aztán átmegy a filmiparba, ahol ugye ez egy ilyen akkor még sokkal nemesebb, előkelőbb munkának számított, mint az, hogy te, nem tudom, Commodore 64-re csinálsz.
Egyébként még ma is az, tehát
szerintem ez megváltozott.
Szerintem is, mert ugye pont Joci mondtad, hogy talán a GTA nevű játéknak az ötödik része az minden idők legtöbb bevételt vagy nyereséget, erre most nem hiszem, hogy kiavítasz, termelő ilyen szórakoztatóipari
terméke
tulajdonképpen.
Ami azért érdekes, mert ugye ezt a, ha belegondolunk abba, hogy a Harry Potter franchise-al versenyez például, ahol van könyv, van merchandise, fizikai üzletek, fizikai szettek, ahova bemennek az emberek, benne van vidám parkokba, stb. Tehát tényleg...
Iskolatáska, toll, füzet, tehát hogy gyakorlatilag mindenhol van Harry Potter. Ehhez igen. képest én mondjuk GTA múzeumot még nem láttam, bár ez egy googlizás lehet, hogy megjelne, lehet, hogy van. Bár mondjuk azért viszonylag szabad elvű ország kell az, hogy legyen, hogy persze legyen egy körúton egy GTA múzeum.
És itt egyébként nagyon érdekes megfogni már azt a nagyon nagy különbséget, ami a játékokban benne van, és a filmekben nem lett, hogy a filmet leforgatod, és a film az, ha 35-ször nézed újra, Harry 35-ször ugyanúgy fogja megemelni a kezét. Tehát abban nincsen változás. Míg a GTA-t, ha végigjátszod, ugye több típusú végigjátszásod van, te nyújthatod el, te hozhatod közelebb ezt az egészet, hogy te most mennyire ragaszkodsz a sztorihoz, hogy akarod, milyen karaktereket emelsz be. De a lényege az, hogy meg tudod újulni például a GTA, és bejött egy úgynevezett ilyen roleplay szál, ahol effektív tényleges városokat, emberek, idézőjelben húsvér emberek voltak benne minden egyes, vagy minden egyes alkalmazott. Tehát valaki boltiradót játszott, volt, aki ex-rendőrként rendőrt játszott, és akkor úgy rendesen ment az autóval, és mászkált, és kapott fizetést, volt, aki hentest játszott, aki autókört, stb. És egy komplett város, gondoljatok el, ami a GTA-ben le van modellezve. És ezt itt tök élvezték, hogy melő után, vagy éppen nem tudom, nyugdíjas korukra ezzel így el voltak, és ez megint így nagyon fellendítette a GTA-t. Ezzel csak azt akarom szemléltetni, hogy az egész franchise egy olyan útra lépett, ami megújult. Teljesen más szemszögből fogta meg az alapterméket.
Jó, ez egyébként, én itt nem látom a különbséget, tehát a filmiparban független attól, hogyha egy filmet leforgattott valaki, azért egyrészt azt újra lehet vágni, ugye erre is láthatunk példákat, hogy ugyanaz a film egy másik rendezőtől kicsit máshogy fog kinézni a nap végén, illetve ez az egész valahol csak üzlet, mert a filmnél leforgatok egy második részt, a GTA-nál meg nem kellett ez GTA 6-nak hívni, vagy 5,5-nek, hanem egész egyszerűen hozzá tudtak nyúlni, és lett egy másik termék. Illetve ahol szerintem kapcsolódik még a két dolog, és merített egymástól a két iparág, az, hogy azért a történeti játékoknak a felépítése, hogy kell egy sztorit tálalni, hát azt csak a könyvekből meg a filmekből vették át.
Igen, hát itt is több szakaszra lehet bontani. Szerintem az első az mindenképpen az volt, hogy aki játékot csinált, az a filmeket akarta utánozni, hogy ti is mondtátok, hogy valaki csinált egy Star Wars játékot, és az nyilván el akart virtuálisan babázni Luke Skywalkerrel, meg az X-Wingekkel, meg Darth Vaderrel, és próbált egy saját sztorit írni, és aztán egy idő után rájöttek, hogy azért ez egy külön szakma, és nem biztos, hogy azért, mert te jó grafikus vagy programozó vagy, tudsz jó sztorit írni, és akkor jött az, hogy megjelentek az első írók a videójátékokon. Ez nagyon sokáig abszolút nem létezett, tehát az egyszerűbb játékoknál a sztorit azt, miután kész volt a játék, azután egy délután alatt rengeteg ilyen anekdota van, azt beleírták akár csak a kézikönyvbe, tehát a játékban nem is nagyon jelent meg ez. Részben azért volt, hogyha valaki lemásolta a játékot, akkor ugye ne is tudja, hogy mi legyen a sztori, tehát ez egy ilyen furcsa primitív másolásvédelem is volt.
De volt ilyen egyébként, ez meg egy másik téma, de voltak olyan kézikönyvek még annó, hogy bizonyos kódok csak a kézikönyvben voltak benne, és azokat a játék egy ponton kérte.
Igen, hát ilyen jelszavak, hogy a 16. oldalon a 4. szó az micsoda, és akkor ebből ugye szinte végtelen ilyen jelszót lehetett generálni, de egy idő után rájöttek, igen, hogy kell, igenis, hogy a forgatókönyvíró az nem csak egy ilyen felesleges dolog a filmeknél, hanem egy adott esetben kulcsfontosságú figura, és akkor ez a 90-es évek eleje, közepe, vége is talán, amikor még mindig filmeket akartak gyártani csak játékos módra, és mára szerintem a legtöbben rájöttek, hogy ezt nem kell erőltetni. Ez két hasonló, de sok tekintetben, sok létfontosságú tekintetben azért eltérő szórakozási formák, és az interakció az, amit Joci is mondott, hogy az interakció az iszonyatosan sokat számít. Tehát, hogyha van egy film, amit végignézel, és van egy közepes, teszem azt, romantikus sztori benne, akkor ezt megnézed, elkönyveled, hogy jó, hát ezt is láttam. De ugyanez játékban, akár teljesen ugyanez a középszerű sztori, pusztán azért, mert te irányítod az egyik karaktert, akár még döntéseket is tudsz hozni a nevében, az rengeteget ad hozzá, legalábbis számomra, és szerintem azért a legtöbben így vagyunk ezzel, hogy hogy emiatt nem lehet ugyanúgy csinálni a dolgokat, mint egy filmben, mert az interakció az mindenre hatással van a történetvezetésre, az izgalmakra, az érzelmekre, és szerintem ezt most már felismerték, hogy nem kell annyira utánozni, mert ez nem így fog menni.
Emlékeztek egyébként azokra a mozifilmekre, nem tudom, ez nekem ilyen 2000-es évek elejére datálódik, de lehet, hogy tök rosszul emlékszem, az interaktív mozira, ahol volt olyan, én voltam még ilyen filmen egyen, hogy SMS-t kellett küldeni, tehát, hogy ment a film, jött egy döntési pont, motorral menjen, vagy gyalog, mondtam valamit, de nyilván ilyen szerelmi döntések, meg karrier döntések voltak, és akkor volt egy percünk SMS-t küldeni, és mi ott nézők arra a filmre akkor dedikált számra kellett át vagy B-t, és úgy ment tovább a sztori, és hát valahogy azóta nincsenek ilyen filmek, vagy ha vannak, akkor idáig nem jutnak el, tehát ott viszont érdekes, hogy a filmiparban ez nem működött.
És mi van, hogyha 50-50%-ra jött ki?
Akkor gondolom random generált, vagy lehet, hogy minden esetben csak páratlan számú nézőt engedtek be. Én erre most kapásból tudok egy három.
Csak viccelek, persze egyébként van egy ilyen összefűződés, ez vice versa megjelent, ugye van ez az FMV kategória, ez a full motion video a játékoknál, a Wells Interactive az egyik ilyen cég, aki például ilyeneket csinál végig, akár csak a Late Shift például, ahol egy parkolóházban egy srác éppen dolgozik kiegészítő munkaként, és belekerül egy ilyen lablásba, ahol minden döntést te hozol, és ugye a videó jelenetek mesélél a történet, hogy mi van ténylegesen, de hogyha vissza még a kezdetekbe, akkor az Under the Killing Moon neked biztos, hogy mond valamit, ott ilyen rendes színészekkel vettek felületeket és helyezték őket grafikai környezetbe, és ott ugye a Tex Murphy a magányos nyomozónak kellett kideríteni egy ilyen ügyet, vagy a MacDog McCree például, ahol a játéktermekből áthozott az egérrel kellett rávinni a kábolyokra a kis, nem tudom, célkeretet is lelőni, hogy ők úgy feljöttek, tényleg úgy, mint egy játékterembe, és próbáltak az életedet törni. És ha megvoltál egy jelenettel, akkor lovagol tovább mondjuk a hősöd, és láttad, hogy éppen megint elviszik az elrabolt lányt vagy aranyat, nem tudom, be a barlangba, és akkor megint rátörtek, és megint ugyanúgy az egérre kellett interakcióba kerülni. És ezek az összefonódások, ezek 97-8-at írunk, amikor már ezzel próbálkoztak, hogy a filmet a játékos környezetbe beemelni, és manapság egyébként én ebben látom a fordulatot, amit Gret mondott, hogy régen relatíve a filmnek volt egy narratívája, a játéknak volt egy narratívája, tehát hogyha a játékot át akartad emelni, akkor a történeti szálon meg tudtad fogni, és tudtál csinálni belőle valami akciófilmet. Lásd mondjuk egy Tomb Raider. Nem volt olyan bonyolult. Most viszont a játékok, mondjuk egy Witcher, ahol minden a döntési fádról szól, hogy milyen karakter leszel, hogy viszonyulnak hozzá, stb. Azt iszonyatosan nehéz megfogni egy filmben, még a könyv segítségével is, hiszen a játékos élmény kb. Annyi játékos, annyi fajta.
Igen, és itt ketté is ment a dolog. Tehát egyrészt, amit meg akartam Gret kérdezni, hogy most hogy állnak a sztorijátékok így, hogy rájöttek, hogy kell azért forgatókönyvíró, meg egy csomó szakember ahhoz. Ugye itt rengeteg olyan játékot tudnék sorolni, amik állítólag pont a történetük miatt lettek sikeresek, bár azért tegyük hozzá, hogy szépek is, meg jók is, meg jó harcrendszerük is, de még egy Naughty Dog nevű fejlesztő cégnek az összes termékét, Last of Us mondjuk ide lehetne sorolni. Ezek egy filmhez képest szerinted hol vannak? Tehát itt tényleg a történet viszi el a sót, vagy...
Hát azért itt észben kell tartani, hogy nyilván sokféle időponton lehet számítani, de azért ez egy nagyon fiatal iparág, tehát ilyen 40-50 éves, ha csak nem akarunk visszamenni a ilyen extrém kezdetekig. És ahhoz képest szerintem jól állunk, de hogyha a mai filmekkel, főleg ha az ilyen komolyabb témákat boncolgatom, mert akciófilmnél azért azokat behoztuk játék fejlesztői oldalról, tehát nagy robbanásokat lehet csinálni már. Itt egyrészt a ketté kell vonni a mai játékipart, ugye vannak a nagy költségvetési, nagy marketinges játékok, a Call of Duty-k, a Fortnite-ok, a Naughty Dog játékok, amiket mondasz, amik képviselnek egy szintet, és ugye vannak az akár csak egy fejlesztő által készített ilyen indie független játékok, és ez például ebben a narratívában, az érzelmekben is teljesen más vonalat képviselnek. Szerintem azok a játékok, főleg az ilyen nagy akciójátékok, mint a Last of Us vagy az Uncharted, játékok szintjén kiemelkednek, mert viszonylag komplex karaktereket használnak. Most már a technológia lehetővé teszi, hogy az arcvonásuk is, meg akár egy-egy nézés tényleg kicsit hasonlít már ahhoz, amit egy jó színésztől látunk a vásznon, de azért, ha egy film mellé teszed, azért nyilván nem tartunk ott, mint egy tényleg elismert, komoly film, viszont emellett ott van az indie szcéna, ezek a független játékok, amikből nem túlzás, naponta 20-30 jelenik meg elképesztő tömegebben. Vannak nyilván teljes hulladékok is, meg vannak olyanok is, ahol valaki a legbelsőbb érzelmeit játékformában tálalja, és szerintem ott vannak igazán érdekes dolgok. Nem feltétlenül azt mondom, hogy olyan forgatókönyv, ami Oscar díjat ér, mert ez nyilván lehetetlen, de aki ilyen több érzelemre vágyik, ez egyik nagy panaszom a mai játékvilággal szemben, hogy az akciót, az izgalmat, a horror tökéletesen hozzák. Egy horror játék, egy Alien Isolation, az szerintem riasztóbb, mint bármelyik horrorfilm, pont azért megint, mert interaktív, és te vagy ott, te rettegsz, te bújsz el. De dokumentumjáték nagyon kevés van. Ténylegesen romantikus játék nagyon kevés van. Vígjáték, most videójátékra mondva, évente néhány jelenik meg, ami nem csak a random bohókás jelenetekkel akar nevettetni, hanem ugye tényleg humoros akar lenni. Hát
ottan... És miért? Miért? Én most ezen tűnődök itt fél perc, amióta elkezdted mondani, hogy miért? Mert igazából lenne rá szerintem, valószínű nincs, mert ha lenne, akkor gondolom ebből is pénzt csinálna valaki, de miért nincs?
Hát figyelj, ha belegondolsz, pont amit Gret mondott, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy a komédia, a vígjáték, az tipikusan emberközpontú. Tehát az egész helyzet, a setting, a játék, az mind karakterek kapcsolódásáról, érzelmekről, eltolódásról, és egy ív, egy történetívnek az elmeséléséről beszél, vagy csak hogyha stand-up comedy-t vesszük. Történeteket dolgoz, föltörténeteket dobál be, és vesz más kontextusba. Itt szinte semmi szerepe nincs a technikának. Ez csak és kizárólag narratíváról szól. És hogyha átviszed a spektrum másik oldalára, amíg Gret mondott, hogy ez egy egyszerűbb téma, az akció, ott tényleg a robbanások, a minél grandiózusabb jelenetek, ott tök mindegy, hogy most a karakteret honnan jött, vagy mit csinált, mert szinte jelentéktelen az ő történet, amellett, ami ténylegesen történik, hogy kiugrik egy repülőből, fölrobban a repülő, de ő az ejtőernyőt kinyitja, de azt átszúrja a gonosz, és beesik egy sárkány szájába. Ezt az ember meg tudja emészteni, és azt mondja, hogy mekkora akciójáték egy film. Be. De érted, egy vígjátéknak ugyanakkor, hogyha buta a narratívája, akkor azt nem tudod megemészteni, mert mellette van X stand-up comedy is, aki meg hoz nem tudom történeteket. Szóval itt van egy ilyen határ szerint, hogy meddig lehet ezt jól alkalmazni.
Ez fogyaszthatósági kérdés, ami viszont pont arra gondolnék, oké, a vígjátékot felejtsük el, értem, hogy miért nincs vígjáték, videójáték. De romantikus miért nincs? Tehát, hogy vajon ott van egy ilyen gát az emberekben, hogy én másnak a romantikus útját a csetlésekkel, botlásokkal, meg a felemelkedésem, nyilván mindennek van egy ilyen íve, azt szívesen nézem, de én magam nem akarok ennek szereplőjévé válni? Egy interaktív játékban?
Lehet, hogy kérdezek valamit, a Larry Leffer romantikus játéknak számít?
Nem, az egy vígjáték, az egy vidám kalandjáték, ami akörül zajlik, hogy egy ilyen szerencsétlen fickó barátnőt akar marágnak szerezni, de az
de az megért 7 részt egyébként.
Többet hát
csak
is
6-ot,
szerintem.
Mert az 5-ös nem jelent. Hát ez, a Larry sorozatnak a számozása meg a számai, azok egy furcsa kérdés. De...
Igen, de voltak még ilyen remake-ek.
Meg utólag is.
De figyelj, de romantikus szál egyébként érdekes, mert szerintem beled, hogyha most megnézem a Mass Effect-et például, ami egy grandiózus történet, ott a romantikus szál végig jelen van.
Igen, az erős. Igen. És ugye döntési pontok vannak, hogy ki lesz a pár a végén, meg hogy alakul, el is lehet botlani egyébként, szerintem van olyan vég, hogy senki.
Persze.
Igazából.
Hát akkor odaadják az űrhajódon az egyik alkalmazottat, mint ilyen végső menedék, de igen.
És az a... Tényleg?
Igen.
Nekem sem volt meg, hogy azért valami csak legyen már.
Nekem ott sikerült, úgyhogy...
Ha az egyik csapattag sem jön össze, akkor igen, akkor beosztottad, ami nem feltétlenül etikus, de hát egyébként szerintem
ezen lépek túl, de igen, bocsánat.
Óriási kereslet lenne rá, és pont a Mass Effect is ezt mutatja, ami egy iszonyatosan népszerű játéktrilógia volt, ugye egy sci-fi, ilyen epikus történet. És mégis a legtöbb emberben megmaradta ez a romantikus szál, ami videójátékokhoz képest fantasztikus volt, meg sok választás volt, de azért, hogyha tényleg egy klasszikus romantikus filmhez hasonlítod, akkor azért nem volt olyan mély, meg nem volt olyan érzelmes, hanem addig adok neki csokit, amíg a mérce el nem éri azt a pontot, hogy most már szeret engem szinten. Alig-alig lépett túl.
Igen, de mégis ami nekem a kérdés, hogy ez ad pluszt azáltal, hogy azért mégiscsak interaktív, mert a filmben nincs beleszólásom.
Szerintem ad pluszt. És,
szerintem is.
És ugye Japánból terjedtek el ezek a angolul visual novelnek, magyarul nem tudom, vizuális regénynek lehet mondani, ahol nincsen akció, tehát a játék maga az 95%-ban abból áll, hogy olvasod a szépen illusztrált képeket, és a maradék 5% meg a rengeteg választási lehetőség, amit ebbe beraksz. Tehát ez egy nem interaktív mozi, hanem interaktív regény, de illusztrálva van. Ez ugye azért jó, mert ezt bárki meg tudja csinálni, mert csak írni kell hozzá, meg rajzolni. Tehát most már programozni sem kell tudni ehhez. És ezek egész népszerűek, de még nem ütötték meg azt a szintet. Én szerintem az, hogy nincsenek romantikus játékok, vagy hát remélem, az csak időkérdése. Még tényleg nagyon fiatal a játékipar, és ugye, ahogy az előző adásunkban is beszéltem róla, azért ez nagyrészt ez ilyen fiatal, lelkes, egyetemista srácoktól indult ki. Ugye a legelső videójátékot is egyetemista hackerek, amikor a vasúti klub megkapta az első számítógépet, akkor csinálták meg az első videójátékot rá. És valahol még szerintem nem elég érett hozzá a piac, meg a játékkészítők, meg azért ez egy rohadt nagy kockázat, és ugye a Jóci is mondta, hogy elvárunk egy bizonyos grafikát ezektől a játékoktól, az meg pénzbe kerül, és senki nem akar valószínűleg kockáztatni 100 millió dollárt egy teljesen új, leteszteletlen játékműfajban.
Valószínű, hogy ez így van. Most jön egy kis szünet, folytatjuk utána a filmek és a játékipar kapcsolatával. Maradjatok velünk!